Szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, és egy ismert igéből szeretnék a mai igehirdetés alkalmával kiindulni. Lapozzátok fel Lukács evangélium a 18. fejezetéből a 8. verset. Tehát Lukács evangélium a 18. fejezetének a 8. versét olvasnám, és annak is igazából a 2. felét. Ami így hangzik. Megvárom, még megkeresitek. Tehát Lukács evangélium a 18. fejezetének a 8. versét. Mondom néktek, hogy igazságot szolgáltat értük hamar, mindazáltal az embernek fia, amikor eljő, avagy talál-e hitet e földön? Ez a kérdés dolgozik bennem régóta, amit Jézus mondott ugye a hamis bíró és az özvegyasszony példázata végén, mint egy életszerű kérdésként, hogy az ember fia, amikor eljön. Mondja ezt Jézus 2000 évvel ezelőtt, amikor két lábbal ő maga is itt járt közöttünk. És előre tekint a történelem végére, és azt mondja, hogy ő, amikor ugye magáról beszél így, hogy az ember fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön? Ugye tudjátok ti is azt, hogy azért az emberek java azért hívőnek tartja magát. És nem ezt mondja Jézus kérdése, hogy talál-e hívőt, vagy magának hívőnek nevezőt, hanem azt mondja, hogy talál-e hitet e földön. Talál-e hitet e földön. És emlékeztek rá, hogy amikor ugye jelenések könyve sorozatot, akik figyelitek, de hát ismerős különben is az ige, a laodicei levélben mi az az első gyógyszer, amit korunk személyes bajaira nekem felkínál Krisztus? Pont az élő hit, ugye végy tőlem tűzben megpróbált aranyat. Tehát kapcsoljuk csak össze, nem bonyolult, ez nagyon egyszerű. Tehát 2000 évvel ezelőtt Jézus, amikor előre gondol a történelem végére, akkor már hasonlót lát, mint egy profétikusan, hogy ő, az ember fia, amikor eljön, avagy talál-e hitet a földön. És amit gyógyszerként föl is kínál, hát éppen az, hogy végy tőlem tűzben megpróbált aranyat, hogy gazdaggá légy. És mert hogy egy olyan vallásossággal és egy olyan adventváró néppel találkozik az ő tekintete, akire rátekint, minthogyha azt látná, hogy ő nekik nincs mit adni, mert elég okosak és elég gazdagok és eléggé elteltek magukkal. Nyilván a szánk alázatosságot fogalmaz meg, de tudjátok jól a Ellen White-i gondolatot, közben a szívünkben esetleg ott lehet valami önteltség vagy büszkeség. És elkezdtem gondolkodni ezen, és lehet, hogy közöttetek is megosztottam már ezt a gondolatot, hogy egy olyan világban, ahol természetes a teljesítménykényszer, tehát ahol a teljesítések és az elvárások, a főnök beosztott, a munkaadó, munkavállaló viszony régi, és ahol az óvodás kortól az iskolán keresztül végig arról szól, a gyermekek, fiatalok, felnőtté válók élete is, hogy teljesíts, felvételíz, pontszámot szerez, győzd le, és óhatatlan, hogy ez az egész jelleg, gondolkodási jelleg benne épüljön, benne ivódjon az idegrendszerünkbe, hogy teljesíteni kell. Nem ezzel küzd a legtöbb ember. Emlékszem, amikor keresztségre készülök, szinte mindenki elmondja, hogy én még nem vagyok arra alkalmas, hogy megkeresztelkedjem. És külön, milyen különös, hogy elmagyarázni, hogy van szükséged egy szövetséges társra. Persze, hogy van. Hát akkor kösd vele szövetséget. Neked nem arról kell gondolkodnod, hogy megfelelsz-e az elvárásainak, hanem hogy van-e szükséged egy szövetséges társra, aki nélkül hiába teljesítenél, nem jön létre az, amire te magad vágysz, mert Lehetetlen. Ez embereknél lehetetlen. És ha elkezdünk gondolkodni egy kicsit a hitről, tehát a teljesítmény kényszer öli meg sokszor a valódi hitnek a meglétét. Egy gondolkodási struktúra, hogy lehet ezt jó szavakba önteni, egyszerűen elpusztítja a valódi élő hitnek a meglétét. Mi a hit? Ugye tudjuk jól, hogy Zsidókhoz írt levél 11. fejezetében egy nagyon hosszú leírást találunk, és ennek a leírásnak egy-egy mozzanatát hadd olvassak föl belőle, Zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből. Ugye itt az elején már olvassuk azt, hogy a hit pedig a remélet dolgok valósága és a nem látó dolgokról való meggyőződés, de nem csak itt van a hitről szó természetesen. Sőt, sokkal mélyebb gondolatokat is társítva találunk még a Biblia más helyein. De olvasunk sorba-sorba ilyeneket, és csak röviden néhány kivonatos gondolatot. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett. Hát Jób is hallotta a kérdést, hol voltál, amikor a Földnek alapot vetettem? Mondd meg, ha tudsz valami okosat. Hát nem voltunk ott a teremtésnél, és mégis úgy számolunk be róla, mintha tudnánk. És tudományos értekezéseket, meg vitákat folytatunk le, hogy már pedig nem így jött létre a világunk, hanem amúgy jött létre a világunk. Mi alapján? Mi alapján vagyunk milyen okosak, ha nem a Szentírásból? Elhisszük, hogy a világunk hogy keletkezett. Pedig nem voltunk ott, és tudományos viták folynak le. Nem maradok itt hosszan, de akkor olvasom tovább. Hitáltal Ábel mit cselekedett? Becsesebb áldozatot vitt, mint Káin. Ennek van aztán további mélysége. Vagy hitáltal Énókkal mi történt? Felvitetett. Hitáltal vitetett fel Énók. Hitáltal tisztelte Isten Noé. Istent Noé, és készített a házanépe megtartására bárkát, és az egész világ csúfságára volt, nem? Hát kivette őt komolyan, 7 ember. Az egész világ meg gúnyolta. Pedig ő hitáltal cselekedett, mégis gúnytárgya lett. Vagy hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, és hagyta ott az otthonát. Hitáltal lakott az ígéret földjén. Hitáltal nyert erőt Sára az ő méhébe. De előtte azért hibákat is elkövetett. Aztán azt mondja, hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket. De aztán folytatja tovább, hogy hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot. Hitáltal áldozta meg a haldokló Jákob József fiainak mindegyikét. Hitáltal emlékezett élete végén József. Hitáltal rejtegették Mózest. Hitáltal tiltakozott Mózes. Hitáltal választotta az Isten népével való együttnyomorgást. Hitáltal hagyta ott Egyiptomot. Hitáltal rendelt el apát. Tehát értitek, hogy olvassuk a hitáltali cselekedetek sorát, sorba. Azért akarok ebbe egy picikét csak néhány gondolat erejéig elmélyedni, hogy miért szeretné vajon Pál azt érzékelni, hogy a hitáltali cselekedeteknek azért sokfélesége van. Nem egyfajta hitáltali cselekedet van, hanem van sok. Hitáltal keltek át a Vöröstengeren, hitáltal omlottak le Jerikó falai, hitáltal nem veszett el Ráháb. Szóval mit mondjak még, ugye olvassuk az igét, mert mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről és a prófétákról. Itt már egyszer csak névtelenség sokaságába fordul az egész. Szóval akik hitáltal országokat győztek le, igazságot cselekedtek, az ígéreteket elnyerték, az oroszlánok száját betömték, megoltották a tűznek erejét, megmenekedtek a kard élétől, felerősödtek betegségből, erősek lettek a háborúban, megszalasztották az idegenek táborát, és azt mondja, mások pedig megcsúfoltatások és megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket, börtönt is megkövesztettek, folytatja szinte a tragikus dolgokat is, szóval, akikre nem volt méltó-e világ. Bújdostak a pusztákon, hegyeken, barlagomban, földnek hasadékain. Mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéretet. Már itt a földön. Mivel Isten felülük valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül tökéletességre és üdvösségre ne jussanak. És különös ez, hogy az Isten jobbról akar gondoskodni, mint csupán a földi lét. Mi a hit? Hogyha ennyi cselekedetet sorol, és Pál is hosszan gondolkodik, és azt mondja, hogy kifutnék az időből. Hát ti tudjátok, milyen az, amikor valakinek van sok mondani valója, és én is szoktam mondani, hogy figyelem az órát, ki ne fussak az időből. Mert hogy nem ezzel akarom, de érzékeltetni akarja, hogy volna mit mondani. Volna mit. De hát az emberi figyelem az véges, és kifutnék az időből. Miért ez a hosszú leírás? Teremtéstől kezdve, Ábrahámon át, a névtelen hithősökig, akikre nem volt méltó a világ. A hitnek a természetén, bizonyára gondolkoztatok már ti is, tudjuk jól, hogy van ördögi hit, meg van cselekedet nélküli hit, szeretet nélküli hit, és van Jézusi hit, és szeretet által munkálkodó hit. Tehát ilyen kifejezésekkel találkozunk. Ezeket is lehetne boncolgatni, de hadd menjek inkább tovább. Ugye mi emberek, ahogy említettem is a bevezető gondolatokban, vajon nem olyanok vagyunk, hogy azért mi csinálni akarunk valamit. Tehát én is azért a kétkezi oldalú ember vagyok, és szeretek csinálni dolgokat. És emlékezzetek rá, amikor János Evangélium a 6. fejezetében Jézushoz oda mennek az emberek, itt nézem is, hogy vajon ugye a sokaságból néhányan oda mennek hozzá, amikor hallgatták az ő beszédét, és ez már az 5000 megvendégelése után van, Jézus tengeren való járása után van, csak azért mondom, hogy az embereknek éppen frissen, milyen friss emlékük van a lelkükben, ez jó, ha ilyenkor megfigyeljük, hogy mi után történik egy kérdés. És aztán itt János Evangélium a 6. fejezetének a 28. versében olvassuk, hogy valaki oda megy, és ugye, mint ha többen mennének Jézushoz, mondták azért néki, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Lehet elemezni a kérdést, és nem tudom, és nem is akarok okoskodni, de a kérdés, ha azt akarom, hogy jó legyen, akkor jó. Ha egy kicsit úgy akarok róla gondolkodni, hogy emberi, és valamit nem értenek, és így teszik föl a kérdést, akkor úgy is tudom elemezni, ha akarom. Elmondom mind a két oldalát, jó? Az egyik az, hogy jó a kérdés, mert tényleg őszinte, hogy mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Mi az Isten dolgait akarjuk cselekedni. A másik pedig a meg nem értésből fakadó kérdés, minthogyha csinálnunk, mi tudnánk csinálni valamit, hogy az Isten dolgait cselekedjük. Vajon melyik van mögötte? De figyeljük meg Jézus válaszát, mert a válaszból valamire enged következtetni a Jézusi válasz, hogy vajon Jézus hogy érzékelte, hogy értékelte, hogy látta a kérdés mögötti gondolkodást. Ebből mi a tanulság? Ezt mondja Jézus. Felelt Jézus és mondta nékik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Tehát van a válaszban valami, ami nem a kétszeresen cselekvésre, kérdezőre ad választ, pedig azt mondhatnánk, hogy gyakorlati a kérdés. Mit cselekedjünk, mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Nagyon gyakorlatiasan akar kérdezni, tehát csinálni akarom. Csináljunk már valamit. Emlékszem, volt egy barátom, csak zárójelesen mondom, akivel egy autószerelés dologba voltunk benne, és elakadtunk egy helyen, mert egy gépműhely se vállalta, hogy egy beletört csavar kivesz. Mert egy komplett motor megy tönkre, ha azt rosszul veszik ki. És akkor ültem fölöttem, ezt senki nem vállalt, és ültem fölött, hogy ezt meg kell oldanom az adott eszközökkel. És fél óráig csak gondolkoztam. És mondja a barátom is, hogy csináljunk már valamit. Mondom, aki csak lábával siet, az hibázik, és itt most mi nem hibázhatunk, hát gépműhelyek nem vállalták el. Én most töprengek, gondolkodom, küzdök, hogy lehet megoldani, mert meg akarom oldani, de nem tudok még mit csinálni, mert ha nekiesek, akkor elrontom. Ezért nem vállalták. Hát ez az emberi természetből fakadó. Mit csináljunk, hogy az Isten dolgait cselek? Belátom én, hogy valami másra, többre, igazabbra van szükség. Mit csináljak? És Jézus azt mondja, hogy nem tudom, hogy Jézus szavaiban kicsendül számotokra ez a tapintat, ha azt mondaná, hogy semmit. Először is higgy abban, akit ő elküldött. És ha hiszel abban, akit ő elküldött, majd akkor ő munkálja benned az akarást és a csinálást, az ő jókedvéből. Most nyilván ott a cselekvést az ő jókedvéből. Tehát nem cselekedetek nélküli hitről van szó, hanem majd mindjárt folytatom, hogy tisztázható ez ki. De itt Jézus azt mondja, hogy először is ne úgy fogjunk hozzá, hogy mit csináljunk, hanem először is hitben kapcsolódjunk ahhoz, akit az Atya elküldött. Higgyetek abban, akit ő elküldött. De a hitről tovább gondolkodunk, és muszáj előre szaladnom többszörösen, mert ugye a Galata levélben olvassuk azt, hogy van egyetlen egy, ami igazi cselekvő és építő hit, az a szeretet által munkálkodó hit, aminek a társa, amit nem sok két vagy három helyen olvasunk mindössze a Bibliában, hogy a Jézusi hit, amit ő emberként élt meg, és élte azt az életet, amire ott a tanítványok, az apostolok, a környezetében élők is vagy rácsodálkoztak, vagy gyűlölték. És Lukács evangélium a 17. fejezetéhez, ha visszalapozok az alapgondolatunk előtti fejezethez, ott is nézzük meg, hogy ott is párbeszédet folytat Jézus a hitről. Tehát Lukács evangélium a 17. fejezetéből, ötödik vers. Itt olvastuk, hogy a szombatiskolai tanulmányunkban is azt, hogy elkerülhetetlen dolog, hogy botránkozások ne essenek, de jajjan, aki a botránkozás esik, aki által, 17. fejezet első versétől. És aztán az 5. versben az apostolok azt mondják Jézusnak. Illetve előtt arról beszél Jézus, elnézést kérek, hogy ezt kihagytam volna, hogy a megbocsátás, hogyha egy napon 7-szer vétkezik, sőt 70-szer, 7-szer, akkor is, ha azt mondja, hogy megbántam, akkor bocsáss meg néki. És erre fölmondják a tanítványok, az apostolok Jézusnak. Növeljed a mi hitünket. Itt is kérdezem azt, hogy jó kérése ez. Növeljed a mi hitünket. Töprengek, hogy ez jó kérdés, vagy nem jó. A megértésből fakadó, vagy éppen a meg nem értésből fakadó kérdés. Itt is figyeljük meg Jézus válaszát. Mit mond Jézus? Mondta pedig az Úr, ha annyi hitetek volna, mint a mustármag. Tehát a kérdés úgy hangzik, növeljed a mi hitünket. És Jézus neki áll arról beszélni, hogy növelhető az ő hitük, hanem tapintatosan, de az van a gondolatban benne, hogy nincs. Ha én elkezdem a semmit növelni, akkor még nagyobb semmi lesz. Bocsánat, egy kicsit humoros. De az van valahogy benne, hogy mit növeljek, ha nincs. Mert ők magukról, mintha azt gondolták volna, hogy valami van, egy kevés, na azt növeld. És Jézus tapintatos válaszában ott van, hogy először is nem növelni kell, hanem a megléte a kérdés. Tehát ez olyan, mintha a hit arról szólna, hogy van, vagy éppen nincs. Bizalom van, vagy nincs. Mert ugye a hitnek a társ gondolata ugye a bizalom. És ezután egy nagyon különös gondolatmenetet mond el Jézus. Sok töprengésem van mögötte, és még mindig úgy gondolom, hogy keresem a választ, és lehet, hogy egyre-egyre tovább-tovább jutok, de még nem nyugodtam meg teljesen benne. Tehát nem úgy beszélek most ennek a tovább olvasható szakasznak a gondolatairól, mint hogyha én ezt már tudnám a megoldását, hanem keresem veletek együtt. Itt azt mondja ezután Jézus, hogy ha azt mondanátok ez eperfának, szakadj ki gyökerestől, és plántáltassál a tengerbe, akkor engedne néktek. Tehát mond egy ilyen képtelen dolgot, példaszerű képtelen dolgot. Tehát, hát melyik tanítványánál, vagy kinél láttunk ilyet, hogy egy eperfa tövestől kirántódott, és a tengerbe ment. Hát értelmetlen. Most ez minek? Jézus mond egy egészen lehetetlen, képtelen eseményt, azt mondja, hogy ha annyi hitetek volna, mint a mustármag, akkor a szavatokra a fa átültetődne a kertből a tengerbe. Tövestül. Hogy fogadjam ezeket a szavakat? Hát most ez tényleg komoly, tehát most mit akar ezzel Jézus mondani? Csak gondolkodom hangosan, hogy elkezdtünk egy ilyen eperfa ültetésen gondolkozni, hogy ténylegesen, most nincs is értelme. Tehát ki akar a kertjéből egy fát ki tövestől kirántatni, és valami tengerbe vettetni. Kicsoda pedig közületek az, folytatja egy példázattal, illetve egy ilyen találós történettel, aki, ha egy szolgája van, és az szánt vagy legeltet, tüstént azt mondja annak, mihelyst megjő a mezőről, gyere elő, ülj az asztalhoz. Sőt, nem azt mondja neki, készíts vacsorámra valót, és felövezvén magadat szolgálj nékem, amíg én eszem és iszom. Azután egyél és így áll te. Avagy megköszöni-e annak a szolgának, hogy ezt művelte, amit neki parancsolt? Nem gondolom. Most megint megakadok, mert most Jézus nem feltételez egy köszönő szót egy gazda oldaláról. Vagy pedig látja a hétköznapi gyakorlatot, hogy az urak nem szokták a szolgáknak, a rabszolgáknak vagy a szolgáknak megköszönni, amiket parancsolnak? Tehát Jézus azt mondja, hogy nem gondolom. Ez mit jelent? Töprengek ezen is. Miért így mondja Jézus, hogy hát ha megjön a szolgád, te képzeld magad egy úr helyébe. Ugye úgy kezdi a példázatot, hogy te magadat egy úr helyébe képzeld. És neked van szolgád. És az megjön. Akkor nem azt, jaj, de hát egész nap mennyit dolgoztál most már, akkor üljél le egyél. Hanem azt mondja, tenge, hát én most jöttem haza, te is, de szolgálj ki engem, mert te vagy a szolga, és én vagyok a gazda. És azt mondja, megköszöni ennek, hogy ezt műveli? Azt mondja, nem gondolom. Nagyon érdekes. Töprengek a válaszán. Segíthettek, hogyha nektek van. Hogy miért így mondja Jézus ezeket a gondolatokat itt ebben a példaszerű elképzelt történetben. Elképzeltetett történetben. És ezzel folytatja ezután. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, tehát figyeljük, hitről kérdezték, hogy növeljed a mi hitünket. És elmondja Jézus, hogy megtörténne, cselekmények mennének végbe, olyan dolgok, amik lehetetlenek. Végén megint a cselekedetről szól. Ezenképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik nektek parancsoltattak. Most megint nem értem. Hát most kinek képzeljem magamat? Az előbb úgy indult el a példa, történet, hogy én vagyok a gazda, az úr. Most meg azzal folytatja, hogy én, mint szolga, tehát áthelyez engem az úr helyéből a szolga helyébe a példázaton belül. Ez is érdekes. Nem sokszor találkozom ilyen példatörténettel. Ezeképpen ti is, ha mindazokat megcselekedtétek, amik nektek parancsoltattak, mondjátok, hogy haszontalan szolgák vagyunk, mert amit kötelesek voltunk cselekedni, azt cselekedtük. Hát az életben sok kötelességet cselekszünk egyébként? Ugye ez ismerős. Tehát önmagában most visszafele indulok egy picit. Sok olyan kötelességünk van, amit megcselekszünk. De ők a hitről kérdezték. Azt mondták, hogy növeljed a mi hitünket. És a végén odajött Jézus, azt mondja, ha megcsinálod azt, amit kötelességnek érzel, akkor gondold azt magadról, hogy haszontalan szolga vagy. Azt csináltad, ami kötelesség. Nem értem. Vagy igen? Mi van ebben a példatörténetben további, mélyebb üzenet? Erről szívesen beszélgetnék majd még veletek. De különös és elgondolkoztató, hogy amikor Jézust a hitről kérdezik, és az apostolok, tehát a hozzá közelállók, akkor Jézus egy ilyen jellegű példatörténetbe képzelteti bele őket. És a végén azt mondja, hogy hát annyit gondolok magamról, hogy haszontalan szolga vagyok. Nem vagyok hajlandó, mert Jézus erre kér, hogy többet gondoljak magamról. Nem tudok többet gondolni, nem is akarok többet gondolni. Na de most, ha én haszontalan szolga vagyok, Jézus meg azt mondja, hogy nem mondalak többé titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit cselekszik az ő ura, én barátaimnak mondalak titeket. Na most én szolga akarok lenni, vagy barát? Tehát folytatom egy másik jézusi beszéd részletével, hogy nem valahol erre keresendő a megoldás, hogy most én szolga vagyok. És emlékszem, Ellen White-nak ugye van a Nagy Küzdelem című könyvében az a híres gondolata, vagy a Korszakok Nyomában című könyvnek az a híres gondolata, hogy Isten nem gyönyörködik a szolgai engedelmességben. És emlékszem, gyermekkoromtól fogva gyülekezetben nőttem fel, tudom, gyermekként is ezt érzi, egy gyermek a lelkében érzi, csak később fogalmazza meg tudatosan, hogy hány általam ismert felnőtt csak szolgai hívő volt. Mert nem láttam náluk az örömöt. Emlékszem, hogy volt olyan néni, akitől féltünk gyerekként, mert mindig ő volt a mumusunk a gyülekezetbe, mert örökké ránk kellett szólnia. De tényleg, hát így éltük meg. 3, 4, 5, 6, 7 éves koromban, amikor még a székek alatt szaladgáltam, az ugye rendetlenségnek számított. És ki kellett vinni, hogy ne ott szaladgáljunk a székek alatt, és ott mosolyogtunk egymásra. De ez nem jó. De egy gyereknek, aki nem fogja föl a dolgokat, hát így működünk. És ebből kinövünk. De emlékszem rá. És volt, aki úgy nézett ránk, hogy elment a kedvünk a gyülekezetbe járástól. Mert nem tudta megoldani ezt a gyermeki helyzetet. Nem volt neki alternatívája, nem volt neki kedves megoldása. Az az emléke maradt róla, hogy hát ő egy jó szolga. De hol van a Krisztusok, Krisztusnak a barátai, hol vannak? Akikről azt, hogy barátaimnak mondalak titeket. Na, megyek tovább. Nincs befejezve ez a példatörténet, csak én lépek tovább Ábrahámnak a gyakorlati példájára, mert Ábrahámnak a híres története is nagy tanulságul szolgál. Ugye Mózes első könyve 17. fejezeténél olvashatjuk ezt el, amikor, ugye tudjátok jól, hogy Ábrahámnak mennyit kellett várni az ígért gyermek megszületésére? Hány év telt el? Az ígérettől az ígéret gyermek megszületék hány év telt el? 25. És volt egy olyan felesége, Sára, akinek nem születhetett gyermeke, meddő volt. És teltek az évek. Van egy ígéret, és telnek az évek. És az évek telésével, hát ugye ott nincs Ábrahám körül senki, aki elvárná, csak ők maguk, mint házaspár érzik, hogy múlnak az éveink, és nem történik meg az isteni ígéret, csak múlnak az éveink. És Sára tanácsára, milyen különös, hogy Sára tanácsára, Ábrahám a szolgálón keresztül támaszt magot, és amikor már ez a fiú, Izmael, már ilyen 14 év körüli, akkor jön újra az ígéret, hogy őt el kellene űzni, és az ígéret fiára kellene hangsúlyt tenni, mert az ígért gyermek meg fog születni. De mikor? Akkor, amikor már sem Ábrahámnak, sem Sárának még annyira sincs esélye a gyermek vállalásra és foganásra és szülésre, mint 25 évvel korábban. Tehát a teljes lehetetlenségbe engedi az Isten őket. De közben egy emberi megoldás születik. És gondoljátok meg, hogy egy Izmael, aki ott fölnő, mint kisgyerek, vajon van valami érzelmi kötődése Ábrahámnak, Sárának, Hágárnak, tehát az ottani környezetének, hát ott fölcseperedik egy gyermek. Vajon Ábrahám lelkében mennyire érthető az a kérés, amikor azt mondja Isten neki, hogy Szárainak, a te feleségednek ugye gyermeke lesz, és megáldom őt, és fiat adok tőle néked, és megáldom, hogy legyen népekké, nemzetek királyai származnak őtőle. Ekkor arcra borult Ábrahám, és nevetett. Mit nevetett? Nem egy saját kínos Isten. Hát most ez mi? Hát. És gondolta az ő szívében, a nevetés tartalma itt van, gondolta az ő szívében, vajon 100 esztendős embernek lesz-e gyereke, avagy Sára 90 esztendős szülhet-e? Érdekes helyzet, nem? Érzelmileg is, és ott van egy Izmael, és az Isten egy ilyet ígér, hogy gondolkodjanak, mit éljenek meg, fölkavarodik a lelkük, és kinevetik az Istent, és ezt gondolják közben. Vagy örömében nevetett? Hát nem úgy tűnik a tartalomból. A szívében lévő gondolatból úgy tűnik, hogy a lehetetlenség, a kínos tehetetlenség, vagy nem tudom mi a helyzet, tehát kínjába nevet, vagy hogy kell ezt jól kifejezni. De van egy gondolat ezután, egy híres kérése Ábrahámnak, és mondta Ábrahám az Istennek, vaj, ha Izmael élne te előtted. És én ebből sok következtetést vontam le, nem tudom helyesen. De gondolkodjatok esetleg ti is, hogy vajon mi emberek gyártunk, hozzunk létre Izmaelt, Izmaeleket. A hitvilág, a hit területén, a vallásos területünkön. Tehát amire azt kérjük, hogy tervezzünk már valamit, mert az Istennek van ígérete, és valamit most már csináljunk, már csinálnunk kell, nem lehet ez a tétlenség, tehetetlen, csináljunk valamit. Istenünk, áld meg a mi terveinket. Működik ez a vallásos életben, egy gyülekezet, egy közösség életében? Van ilyen? Van ilyen, csak hát működik, mert szóval ameddig működik, mert ott van Izmael. Tehát létrejött. Tehát van eredménye az emberi terveknek, és még imádkozik hozzá Ábrahám, hogy vaj, ha ő élne te előtt, tehát ő lenne az. Most már ne kelljen, most már itt van. Mi már csináltunk valamit. Legyen jó, áld meg, legyen neked megfelelő. És működik ez az emberi gondolkodásban. Én azt gondolom, hogy végigkíséri a történelmet ez a fajta probléma. Csak hogy észrevesszük-e, hogy probléma, vagy nem, az egy másik kérdés. Hogy Izmaelről van szó, hogy az Izmael létéért imádkozunk, vagy pedig az ígéret gyermekéért imádkozunk. Ezért fontos megértenünk talán azt, itt ugye felfedezés egyszerűsége ez, hogy ugye kerestem a hitről szóló igéket, és Júdás levelénél találhatjuk azt, ugye egy fejezete van, a 3. vers, Júdás levele jelenések könyve előtt. Azt olvassuk, szeretteim, mivel hogy minden igyekezettel azon vagyok, hogy írjak néktek a közös üdvösség felől, kénytelen voltam, hogy intőleg írjak néktek, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Na ez is egy különös ige. Ha így elkezdünk gondolatról gondolatra gondolkozni, hogy mi Pálnak Judásnak a küzdelme, hogy azon vagyok, hogy a közös üdvösség felől írjak néktek, de azt mondja, mintha az intőleg, mintha azt mondaná, hogy van egy komoly probléma, mert van közös üdvösség, és azt közösen fogjuk mindjárt üdvözölni az üdvösséget. De azt mondja, hogy az intés arról szól, hogy tusakodjatok a hitért, amely egyszer a szenteknek adatott. Hát Ábrahámnak milyen hit adatott? Milyen folyamaton ment keresztül a lelke, hiszen Ábrahám a hit atya. És mint szent embert tartjuk, az emlékünkben is hordozzuk, akinek a hite hősies volt. Na de milyen küzdelmek, lépések nyomán? Nem rögtön volt Ábrahám. Milyen különös, hogy Ábrahám hit által kijön, és a hitben élő Ábrahám elköveti az ember hibát, amiből újra ki kell az Istennek gyógyítania. Szoktatok tusakodni a hitért? Tehát van a hitért való tusakodásotok? Ez általában a belső szoba, amikor nem látja senki. Tehát ez nem a nyílt, közös imádság területe, hanem amikor otthon, ahogy Jézus mondta a hegyi beszédben is, hogy menj be a te belső szobádba. Én kívánom, hogy ezt az egyetlen egy gondolatot vigyük el legalább. tusakodjatok a hitért, ami egykor, vagy egyszer a szenteknek adatott. Mert Jézus ad. Mi az, hogy és miért kell tusakodni, hogy nem pottyan az ölünkben? Igen, az emberi természetünk olyan erős, és az emberi agyunk olyan agyafúrt kitalálásokba tud belemenni, és az emberi természetünk annyira tiltakozik, hogy tusakodni szükséges a hitért, de adatik. Ígéret van rá, hogy adatik. És sok igét lehetne még itt sorolni. Két rövid példázattal és két történettel szeretnék még röviden foglalkozni. A két példázatot Máté Evangélium a 7. fejezetében és Máté Evangélium a 25. fejezetében találjuk. Ismeritek. A Máté 7. fejezetében azt találjuk, amikor Jézus arról beszél, hogy amikor eljön, akkor majd sokan ama napon, ugye mondja itt Jézus, hogy ama napon, Máté 7.22-ben, tehát ez az ama nap, ez megint a történelem végére utaló gondolat. Sokan mondják majd nékem ama napon. Itt is gondolkodom, hogy tényleg szó szerint így fogják ezt mondani, és kik. Tehát ez a gondolat is úgy emésztés, lelki emésztést igényel. Uram, Uram, nem a te nevedben profétáltunk én, nem a te nevedben üztünk ördögöket, nem a te nevedben cselekedtünk sok hatalmas dolgot. Tehát a Krisztus nevében való cselekvésről szól. Tehát figyeljétek a gondolatot. Itt van az igében, cselekvésről beszél. Ott van, cselekedtünk. Emberek cselekedtek? Igen, emberek cselekedtek. Elmondják, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. A kérdést már tudom, hogy ott van a lelketekben azonnal a kérdés, ami ezután van, hogy miért mondja őket gonosztevőnek, és miért mondja azt, hogy nem ismerlek titeket. Tehát annyira ismert ez az ige, hogy rögtön tudjuk, hogy mivel folytatódik. Nem kell róla beszéljek, mert már gondolatotokban hamarabb ott van a válasz. De töprengtetek, hogy mi az igazi válasz ezen? Tehát mi az, hogy a vallásos teljesítményt nem ismeri el Jézus magáénak? Nem ismeri el. Vallásos teljesítmény, profétálás. Melyik, tehát ha a történelmet nézzük, melyik vallási irányultság, hogy fogalmazzak jól, közösség, mozgalomnak megbízatása az, hogy profétálnod kell? Hát ez a miénk, nem? Ez a mi megbízatás. Ismét profétálnod kell néked, ugye az advent nép születésére, mondja Jelenések 10 vége. Tehát a te nevedben profétáltunk. Tehát lehet profétálni Krisztus nevében úgy, hogy közben Krisztus azt mondja, hogy nem ismerlek és gonosztevő maradtál? Úgy tűnik lehet. Azt mondja, hogy sok, hogy ördögöket üztünk a te nevedben. Mintha úgymond a karizmatikus irányt érzékeltetné, mert van egy óriási magát kereszténynek nevező, a mi gondolatunk szerint elmarasztalt karizmatikus irány, mert hogy nem azokkal az erőkkel, krisztusi lélekkel dolgoznak, és mert hogy be is számolnak róla, hogy sok hatalmas dolgot cselekedtünk, és ördögöket üztünk a te nevedben. És sok hatalmas dolgot, amikor a karitatív tevékenység, a tényleges jó cselekedetek. Jézus mondta a farizeusoknak is, hogy adakoztok, szerettek fennállva, és hogy az emberek lássák a ti jó cselekedeteiteket, hogy ti tesztek, adtok. Elvettétek jutalmatokat. Miért van az, hogy vallásos cselekedetek mögött Krisztus azt mondja, hogy te nem ismertél engem, és bűnnel fertőzött maradtál. Mint hogyha azt érzékeltetné Jézus, hogy nagyobb a bűnből való szabadulás, mint a vallásos teljesítmény. Értékesebb. Mert a bűnből való szabadult embernek úgyis lesznek cselekedetei. De aki vallásos cselekedeteket akar végrehajtani, még nem föltétlen, és megkapja az emberek elismerését, ott Jézus szavai szerint Máté 23-ban is, nem föltétlenül jelenti a megtisztítottságot a vallásos teljesítmény. Még akkor sem, hogy emberek azt mondják, hogy letett valamit az asztalra. Hát letettünk valamit az asztalra, ha úgy tetszik, leadjuk a vallási munkajelentésünket. Ezt és ezt cselekedtük. És Jézus azt mondja, hogy nem ismertelek, és bűnnel fertőzött maradtál. Mennem kell tovább a következőre, Máté 25. fejezetéhez. Ott viszont azt mondja, hogy az utolsó példázat a nagy apokaliptikus beszéd végén, hogy gyertek én atyámnak áldottai. Tehát itt különös, hogy van egy olyan vallásos gondolkodás, amelyik azt mondja, hogy jövök, mert sok hatalmas dolgot cselekedtem a te nevedben. Van egy másik gondolkodásmód, ez egy gondolkodásmód, egy szemléletmód, egy benső hitbeni látásmód, ahogy belül valamilyen struktúráltsággal gondolkodunk. A másik pedig azt mondja, hogy gyertek én atyámnak áldottai, mondja Krisztus, örököljétek az országot, ami számotokra készítetett, mert éheztem, ennem adtatok, szomjóztam, innom adtatok, beteg voltam, meglátogatatok, sorolja tovább, cselekedeteket említ Jézus? Igen, tehát cselekedeteket. És az emberek mit válaszolnak, ezek az úgymond hívők mit válaszolnak? Mikor láttuk? Csináltunk ilyet? Figyeljük meg, a két gondolkodásmódot önkéntelenül összehasonlításig visz minket. Az egyik nagyon tudja, hogy mit csinált. A másik meg nagyon nem tudja, hogy mit csinált. Mégis Jézus azt mondja, hogy számotokra készítetett. Atyámnak áldottai. Akik meg az atya áldottainak tartják magukat, arra meg azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. Mi ez a fordított gondolkodás bennünk emberekben? Mit nem értünk a hit világából? Töprengek. És azt mondja, hogy mikor láttuk volna, hogy éheztél, hogy ezt csináltuk volna. Nem mondják, hogy nem csinálták, hanem arról, a gondolkodásunk, ismeritek, milyen az, amikor nem vesszük észre, annyira természetessé vált, hogy mit csináltam? Te ilyenekre emlékszel? Tessék? Igen, amikor annyira tieddé vált, és nem tartottad számon, hogy itt, meg ott, meg hányszor, meg kinek, nem tudod. De ott van benned, mert a Krisztus, a szívedet meggyógyító Krisztus létrehozza azokat a cselekedeteket, amikor te közben azt gondolod, hogy én egy haszontalan szolga vagyok, nem akarok az lenni. De a gondolatom nem több magam felől ennél, nem tudom, hogy jó a párhuzam, gondolkodom tovább, de van valami a gondolkodásmódunk mélyén, amelyik arról szól, hogy én az saját cselekedeteimmel nem tudok dicsekedni. Nem is akarok dicsekedni. Én nem mondom, hogy elértem volna, nem mondom, hogy tökéletes volnék, nem is gondolom. És ahogy a szombatiskolában mi beszélgetünk, de a cél egyenest igyekszem, a cél kérdés. Van célom, de hogy én hol tartok? Én nem méricskélem magamat másokhoz, ehhez, elvárásokhoz. Nem, nekem van egy célom. Onnét felülről van egy célom. És még két történetben. Ja, még egy kérdés. Elnézést kérek, itt nem akarom ezt átlépni. Van egy kérdés. Egy egyszerű, lelki találós kérdés, nem nehéz. Mi a több? Mi a több? A sok nagy, vagy az egy kicsi? Mi a több? Mi az értékesebb? A sok nagy, vagy az egy kicsi? A két példázatot figyeljük meg. Sok hatalmas dolgot cselekedtünk a te nevedben. Egyel a legkisebb atyán fiai közül. Mi a több az Isten szemében? A sok nagy, vagy az egy kicsi? És mitől több az egy kicsi, mint a sok nagy? Nagyon nagy kérdés. Nagyon nagy kérdés. Ezen érdemes töprengeni. Mitől? Mi az Isten szemében? Mit lát az Isten, hogy az ő szemében az egy kicsi több, mint a sok nagy a mi szemünkben? Tehát van valami értékkülönbség, amit nagyon-nagyon szükséges és jó volna igazán megnyugtatóan megérteni. Jelentkezel? Igen, akár. És ugye azt mondja a korintusi levélben Pál is, mert ugye említettem a szeretet által munkálkodó hitet, hogyha minden tudományt ismerek, ha egész hitem van úgy annyira, hogy hegyeket, fákat mozdíthatok ki a helyéről, de azt mondja, de szeretet nincs bennem. Akkor semmi vagyok. Semmi. Semmi. Pedig azt mondja, hogy tudományt ismerek, titkot ismerek, és egész hitem van. Létezik olyan, hogy egész hite van valakinek szeretet nélkül? Érdekes. Itt se járok a gondolat végére, csak érdekes, ahogy ez Pál megfogalmazza, hogyha egy kicsit úgy megállok a szóhasználatánál, úgy megakadok. Hogy ez hogy kell értenem? Hangosan gondolkodom róla. Hogy miről beszél Pál, de azt értjük, hogy a szeretet nélküli nagy vallásos teljesítményről, még ő is a szeretet himnuszában azt mondja, hogy semmi vagyok. Hát mert megértette Krisztusnak ezt a példatörténetét. És a két valóságos történet, valóságos gyakorlati történet, ugye amit szeretek itt összehasonlítani, ugye Máté 19. fejezetében a gazdag ifjú, mert ő is úgy megy Jézushoz, hogy mit kérdez? Mi jót cselekedjem, hogy az örök életet vehessem? Itt is gondolkozhatnánk, hogy jó az ő gondolkodási, jó az ő gondolkodásából származó kérdés. Tehát ez ő, nem kételkedem az őszintességében, de a megértés, tehát hogy mit értett meg ő, hogy ezt teszi fel, mert tudjuk, hogy Jézus megkedvelte őt, tudjuk, hogy ez az ifjú leborult Jézus előtt, hogyha a három evangéliumot összeolvassuk egymás mellé, akkor sok részlet egymást kiegészíti. De azt látjuk, hogy Jézus a Máté evangéliumánál is azt olvassuk a 19. fejezetben, hogy ahogy beszélget, miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak egy az Isten. Azért mondasz engem jónak, mert elismered, hogy én isteni szótekintélyével beszélgetek most veled az örök életről? Mert azzal beszélgetek. És ha te az örök életről kérdezel, akkor én az örök életről fogok válaszolni neked. És azt mondja, hogy ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. Megtartottam, mi fogyatkozás van még bennem? Ha tökéletes akarsz lenni, most kicsit átugrottam néhány verset, nézzétek el nekem, tehát tudom, hogy mi van ott leírva, csak az idő, kifutnék az időből, de ismerem a köztes szöveget, és tudom, hogy ti is. Tehát Jézus kétszer mondja azt, hogy ha akarsz, tehát a hit és az üdvösség az nem kötelező. Értjük ezt? Hinni és üdvözölni nem kötelező. Ha akarsz. De az Isten akarja, hogy minden ember üdvözüljön. Ő akarja. De erőlteti? Nem. Olyan különösek ezek. Figyeljétek, mert az élet tele van ilyen jellegű küzdelemmel. És azt mondja, ha tökéletes akarsz lenni, ha be akarsz menni, tehát ha be akarsz menni, akkor legyél, mint ha azt mondaná Jézus, finoman, hogy akarj tökéletes lenni. Akarj bemenni az életre. Azt mondja, hogy oszd el minden vagyonodat, oszd ki a szegényeknek, és kincsad lesz a mennyben, és gyere, és kövess engem. De ugye ismerjük, hogy a gazdag ifjúnak Krisztus nem ért annyit, és a Krisztus követése nem ért annyit, mint a vagyon. És amikor a tanítványok a beszélgetést végignézik, onnan tudjuk, hogy a tanítványok, Jézus tanítványai, mit gondoltak Péterrel az élen, ha úgy tetszik, vagy Péterrel társaságában, mit gondoltak erről a gazdag ifjúról, mit gondoltak? Mit gondoltak a beszélgetés későbbi részén? Hát, kicsoda ő, akkor ki fog itt üdvözölni? Körülbelül ez jött meg. Ha ez nem jó neked, akkor ki fog üdvözölni? Mi elhagytunk mindent, mind lesz minékünk. A gondolkodás már megint, ugye most már értitek, visszasüpped ugyanoda ebbe a csinálom dologba. Hát persze egy halászhálót elhagyni, meg egy vagyont kiosztani nem egy kategória. Tehát ugye itt, és ott Jézus mit mond el, hogy igen, a gazdag nehezen megy be az Isten országába. Vagy akik azt, hogy a gazdagságukban bíznak, tehát ezt is mondja máshol. Tehát nagyon ott is arányokat érdemes megfigyelni, hogy Jézus és az evangéliumok hogyan fogalmaznak. Na de ennek a társ története, amik, ha úgy tetszik, egy nagyon kontraszt, egy ellentéte a másik történet, és ezzel zárom, hogy a lator a kereszten hogyan beszélget Krisztussal. Lukács evangélium a 23. fejezeténél. Lukács evangélium a 23. fejezeténél. Ugye ott gúnyolják, ugye a két gonosztevő, azt olvassuk, hogy két gonosztevőt feszítettek meg ővel együtt. Azt mondja, mikor itt előtte a 23. fejezet 32. versében azt olvassuk, Vittek pedig két másikat is, két gonosztevőt ővele, hogy megölessenek. A Biblia írja ezt. Két gonosztevőt, hogy megölessenek. Tehát ott a gonosztevésnek nem volt, ez nem volt kérdés. A bírósági eljárás úgymond jogos volt. Ezt ugye, aki üdvösséget nyer, az a gonosztevő el is ismeri. Hogy mi méltán szenvedünk. Mi a cselekedeteink méltó jutalmát vesszük. De mi rakódott össze a lelkében vajon? Itt is sok gondolat eszetekbe juthat nektek is. Ami miatt azt mondja, hogy ő semmi méltatlant nem cselekedett. Én azt szoktam mondani, hogy ennek az embernek a lelkében megszületett, amit a Tesszalonikai levél ír, az igazság szeretet. Az igazság szeretet. Cselekedett ez a gonosztevő bármi némű igazságot? A cselekedete. Hát oda volt kötözve a kereszthez, meg oda volt szögelve. Semmilyen cselekedet nem jött ki az életéből már. Mert gonosztevő volt. A lelkében azonban tudjuk, hogy akár a múltjára nézve, hogy milyen küzdelmet folytatott, mit hallgatott, vagy mit mérlegelt, vagy hogy vitték bele őt a társasággal a gonosztevésbe. Ezt az Isten tudja a legjobban. Hogy ő mit küzdött magában, ezt itt most nagyon részletesen nem tárja föl a Biblia. De azt tudjuk, hogy ott az igazság szeretet, ez miért mondom, hogy igazság szeretet? Befogadta az igazság szeretetét az üdvösségére. Ezt teljes bátorsággal merem róla állítani. Mert ez a gonosztevő ott az igazság szeretetet befogadta. Különben mit nem mondott volna? Hogy mi méltán szenvedünk. Mert a cselekedeteink méltó jutalmát veszük. Ez az igazság szeretet. Nekünk ez jár. Ezt belátom. De ő semmi méltatlan nem cselekedett. És amikor odafordul Jézushoz és a társát is, hogy megfeddi, és azt mondja, hogy Uram, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz a te országodban. Hát mit fejez ki ez? Hogy én érzelmileg kivel azonosulok? Mit akarok csinálni? Ha leszállhatnék a keresztről, akkor mit csinálnék? Hát mit fejez ki ez az ember? És csinálta? Hát nem volt lehetősége. De a lelkében lévő fordulat annyira igaz és őszinte volt, hogy ez a benne lelkében lévő fordulat, az annyira tiszta volt, és annyira erős volt a vágy, hogy Krisztus megtudta és megígérte neki, hogy bizony, mondom néked ma, velem leszel a paradicsomban. Hát hogy lehet az, hogy a mindenki által jó hívőnek tartott gazdag emberről azt mondja Jézus, hogy, és Ellen White mondja róla, ezt csak magunk között tudom mondani, hogy végleg átadta magát a világnak, mert ugye én próbálkoztam ezzel, a végleg átadta magát a világnak, és amikor ezt én elmondtam nem advent hívőknek, akkor velem mindjárt vitatkoztak, hogy ez egy befejezetlen történet, és lehet, hogy később meggondolta magát. Nem tudok mással érvelni, csak azzal tudok érvelni, hogy ha Jézushoz ilyen komolyan megy oda, hogy mi jót cselekedjem, hogy az örök életet vehessem. Ha az örök élet a kérdés, akkor Jézus nem úgy fog válaszolni, hogy hát most ez a válaszom, de majd később majd megoldódik. Tehát én azt gondolom, hogy Jézussal való beszélgetés az mindig komoly. Ha úgy tetszik, sorsdöntő lehet. Ha komoly kérdést teszek föl, komoly választ ad. Tusakodjatok a hitért, ami egykor a szenteknek adatott. És ez a nagy dilemmám, hogy lehet az, hogy egy gazdag ember, aki azt mondja, hogy megtartottam ifjúságomtól fogva, ő nem megy be az Isten országába. Egy gonosztevő ott a halálra ítélésének az óráiban pedig olyan fordulatot vesz a lelkében, hogy Krisztus neki örök életet ígér. Hát mennyi mindent kellene ennek a gonosztevőnek még megértenie, megtanulnia, szóval nem készült fel semmire. Tehát az Isten mit értékel az ember lelkében, akkor is, ha még nincs lehetősége semmit cselekedni. Tudatosan fogalmaztam, értitek? Mert az élő hitnek cselekedetei vannak. Tehát ez az ember, ha leszállhatott volna keresztül, valószínű, ezt csak én valószínűsítem. Lehet, hogy egy Pálihoz hasonló, másokért küzdő, aktív életet élt volna. Nem volt lehetősége. Na de az örök élethez képest? Aranyos vagy, hogy mondod, hogy majd lesz még idő. Igen. Igen. Szóval mi az, ami a Lator lelkében létrehozta azt, amire Krisztus azt mondta, hogy velem leszel a paradicsomban. Én kívánom, hogy ezt a hit titkát tiszta lelkiismerettel, ezt kutassuk tovább, és tusakodjunk a hitért, hiszen ne felejtsük el, Jézus előrelátva azt mondta, hogy vajon talál-e hitet e földön. Én kívánom, hogy találjon bennünk hitet e földön. Amen.